Hát szervusztok gyerekek, hogy telt a nyár? Ki volt Balatonban fürdeni? Föl a kezekkel, akik voltak. Dórika, te nem voltál? Hát nem nagyon jelentkezel. Jól van, örülök neki. És fogtatok-e halat?
Mi viszont
bicikliztetek. Na hát ez nagyszerű. Én is szeretnék egy saját történetet elmondani, én nem bicikliztem, hanem azt gondoltam magamban, hogy körbe fogom tekerni a Balatont megállás nélkül. És képzeljétek el, hogy hát egy 150 kilométer után azt gondolta testrészem, hogy ezt ő nem akarja csinálni. Úgy hívják ezt a testrészt, hogy Achilles sarok, Achilles ín. Hallottatok már erről?
Nem.
Na akkor elmondom nektek, hogy a görög mitológiában van egy történet, hogy egy kisfiút belemártott az anyukája a Szent Vízbe, folyóba, és ennek következtében akárhova lőttek nyílra rá a testére, lepattant róla a nyíl. Kivéve egy helyen. Tudjátok hol?
Hova?
Itt találom. Itt nép. Így. Mert az anyukája így fogta meg. És az ellenség azt gondolt, hogy hát sehol nem lehet lelőni ezt a katonát, mert egy katona volt, amikor felnőtt, nagyban nőtt, ezért rácéloztak az Achillesére, és már is győzni tudtak. Azért szeretném elmondani ezt nektek, mert sokat hallottam annak idején arról, hogy mindenkinek, minden egyes embernek a Földön van egy olyan pont az életében, mint az Achillesz. Hogyha oda találnak, akkor azonnal győzni tudnak. És bizony, az Úr Jézus ellensége, a gonosz, az mindig ezt a részét célozza meg az életünknek. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, hogy az édességet szeretitek-e esetleg, vagy sok édességet szeretnék, vagy valami olyasmit, amit a szülők esetleg nem engednek. Van-e? Nem kell válaszolnatok. Szerintem én tudom, hogy is, hogy van. Mindenkinek van. Úgyhogy azt szeretném nektek mondani, hogy egyrészt legyetek ennek tudatában, hogy nem vagyunk egyikünk se, egyikünk sincs biztonságban önmagában, de akkor, amikor az Úr Jézushoz imádkozunk, akkor ő teljes páncélzatot tud adni ránk. Mert ott van a Bibliában leírva, hogy amikor Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor kapunk sisakot, kapunk kardot, kapunk mellértet, páncélt, mindent. És Pál apostol azt mondja, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ezt az igét vigyétek magatokkal, soha ne legyetek túlságosan magabiztosak, nem az önértékelésről beszélek. Tegyetek biztosak benne, hogy Jézus szeret titeket, ez sohasem fog változni. De sohasem legyetek annyira akaratosak, hogy minden tűzön vízen keresztül, amit szeretnétek, főleg, hogyha a szülők mondják, hogy ez nem, így nem jó. Jó? Tehát mit visztek magatokkal? Az Úr Jézusban teljes páncélzatotok van. Nem úgy, mint Achilleusnak, akinek bizony volt egy gyenge pontja, és ő nem volt hajlandó ezt fölismerni. Köszönöm szépen nektek, hogy figyeltek.
Köszönöm, hogy nincs mi lesz. Nagyon szépen köszönjük nektek, felüdítettétek a lelkünket ezzel a gyönyörű énekkel. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogy a gyerekeket nagy öröm volt látni, úgy az egész közösséget köszönöm, hogy itt vagytok, eljöttetek. Többeket kell beszéltem telefonon, és hívtam a gyülekezetben. Jó néhányan nincsenek itt sajnos azok közül. Azt hiszem, hogy elég nagy a félelem mindenkiben, hogy gyülekezetbe jöjjön, de én szeretném azt mondani, és azt hinni, és azt tudatosítani, hogy Isten közelségében, Isten jelenlétében biztonságban vagyunk mindaddig, amíg a magunk részét megtesszük, annak a tekintetében, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra. Sajnos egy nemesvámosi nem várt helyzet miatt én nekem azonnal, ahogyan lejövök a szószékről, rohannom kell. Nézzétek el nekem, azért próbáltam egy kicsit előbb jönni, hogy tudjunk beszélgetni. De délutánra szívesen visszajövök, hogyha szeretnétek és itt lesztek. Ezért szeretném megkérdezni, hogy hányan jönnének vissza délután. Kettő. Megbeszéljük. Alexander is jön, azt mondom. Jó, akkor megbeszéljük veletek, hogy hogyan lesz a délután. Jó. Hát drága testvéreim, nem tudom, hogy ki szereti ezt a ruhadarabot. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki szerette volna. De jó? Hasznos valamire? Valamire hasznos. Szeretnék arról beszélni, hogy miért gondolom azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez fontos nekünk. Nem csak a maszk, hanem egyáltalán ennek a szellemisége, hogy teológiailag, bibliai értelemben miért fontos nekünk az, hogy erre a kérdésre, erre az egészségügyi kérdésre helyes választ tudjunk találni. Én szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt, hogy nagyon fegyelmezett volt a hozzáállása ebben a tekintetben. Igazán büszkeséggel tölt el, hogyha lehet ezt így mondani. Azonban azt is el kell mondanom, hogy nem minden gyülekezet volt ilyen fegyelmezett. Ezért lehet az, hogy ezek a gyülekezetek azt hitték, hogy a gyülekezetnek az ajtaja majd megvédi a kórokozótól, megvédi ettől a vírustól az egész közösséget, és nem fog bejönni a gyülekezetbe. Ezért lehet az, hogy például Mexikóban, csak az egyik kis részén Mexikónak 275 adventista testvérünk, akik gyülekezetben járóak voltak, gyülekezetben megfertőzöttek és meghaltak. Ezért lehet az, hogy Angliában 60 testvérünk, kettő lelkészszel közöttük szintén meghalt a koronavírusban. Vagy ott van Románia, akikről román gyülekezet, a karácsonyfalvi gyülekezet, akikről pontosan tudom, hogy azt mondták, hogy hitetlenség föltenni a maszkot, és ők semmit nem változtatnak, mert hogy Isten megvédi őket, 20 ember halt meg, 38, 40, 42 éves emberek, fiatal emberek maradtak, apa nélkül gyerekek és megélhetés nélkül. Az igazság az, hogy ahogy járom a gyülekezeteket, régebbi körzeteimben lévő gyülekezetekben is voltam, sajnos azt kell mondanom, hogy megosztja a gyülekezeteket, gyülekezetek tagságát ez a kérdés. Kell-e, nem kell, miért kényszerítik ránk, stb. Stb. És nagyon foglalkoztatott a dolog, hogy valami bibliai választ próbáljunk találni erre a kérdésre, mert hogy milyen szempontokból lehet megközelíteni ezt a kérdést. Tudnátok segíteni, hogy milyen szempontok azok, amiket ma egy átlag magyar ember mond a maszkkal például kapcsolatban? Szerintem ez a maszk lesz a szimbóluma ennek az egész kérdésnek, ezért mondom én is mindig ezt, de egyébként mindenről beszélhetünk, majdnem mindenről, ami ezzel kapcsolatos. Milyen megközelítése lehet ennek a kérdésnek, hogy hordjuk, ne hordjuk? Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az egészségügyi kérdés, nem? Hogy megvédjük magunkat. Hogy védettek legyünk. Aztán a másik kérdés a gazdasági kérdés. Hogy ha ez sokáig így megy, akkor mi lesz a gazdasággal, és mi lesz saját bevételeinkkel. Aztán itt van egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez a valami, ez az eszköz, vagy ez a ruhadarab, így viccesen, ha mondom, valaminek a jelképé, valami másnak is a jelképévé lett. Annak a jelképévé, vagy ennek a nem viselése, annak a jelképévé lett sokak számára, hogy kifejezzék az ellenérzésüket a Magyarország kormányának a vezetésével szemben. Ez a politikai megközelítés. És van ilyen. Van ilyen, amikor azt mondjuk, hogy nem, akármit mondanak, ők nem értenek hozzá. Sok olyan dolgot tesznek, ami nem felel meg a valóságnak, és a mi lelki szabadságunkat ne korlátozzák. Ez is egy megközelítés. Aztán itt vannak az összeesküvés elméletek. Tudnátok mondani ilyeneket? Na, aki még nem tud, mondok egyet. 5G. Az 5G-vel szórják a Covidot, illetve ezt a koronavírust szerte a világon. És ezt nem egyszerű emberek mondják. Adventista testvéreink idéznek orvosokat a YouTube-ról, nem akarok reklámot csinálni neki az illetőnek, de megnéztem, mert végig szenvedtem a videóját ennek az orvosnak, akit egyébként a Magyar Orvosi Kamara elhatárolódott tőle, hogy ez így működik. És mindenféle zagyvaságot mond még ezzel kapcsolatban. Persze, hozzá kell tennem, hogy a videó végén mindig ott volt valamilyen készítmény, amit ő reklámozott, hogy na ez az, ami majd meg fog óvni minket, vitamin például. Ilyen-olyan vitamin. Tehát ezt is nagyon jól kell látnunk, hogy ezek összekapcsolódnak egymással. Aztán, amit már érintettem, és azt hiszem, hogy soha egyetlen korban sem lehet egyetlen egy hívő ember sem mentes ennek a kísértésétől, ez a fanatizmus. Amikor azt gondoljuk, hogy bármit megcsinálhatunk, Istennek kötelessége az, mivel én az ő szövetségese vagyok, kötelessége neki megvédeni engem. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, amit úgy gondoltuk, hogy még ide tartozhat. Hát van még egy megközelítési szempont, amit nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy annyira természetes, hogy mi ezt tudjuk már 20-30 éve, itt vagyunk a gyülekezetben, de nem annyira egyértelmű. Ez a bibliai megközelítés. A bibliai megközelítés minden eddigivel szemben, amit itt felsoroltam, és ami esetleg a fejetekben van, és nem mondtátok el, teljes mértékben ellenkezik. Amennyire ellenkezik az emberi természet, az Istenivel, annyira ellentétes az a kiindulási pont, az a szempont, ami szerint Isten közelít ehhez a kérdéshez. Szeretném elmondani ezt. Bibliáról azt mondjuk, hogy a Biblia az életkönyve. A Biblia nem csak az örök életünket, hanem itt a föld életünket is meg szeretné óvni. Nem tudom, hogy mit gondoltok arról, vagy mit mondanátok akkor, hogyha azt kérdezném, hogy mi a legfontosabb elv a Bibliában. Hát, na most bajban vagyok, erre nem is gondoltam. De teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Eszter jó mondta. A legalapvetőbb elv a Bibliában azon túl, hogy szeressük Istent, Az, hogy a saját kényelmetlenségünk árán is óvjuk és védjük a másik embert. A legcsodálatosabb példája ennek a Golgota. Hogy Isten azt mondja, hogy a legfontosabb elv az ember életnek a megóvása, az ott a Golgotán vált nyilvánvalóvá, nem akármilyen áron. Mert Isten mondhatta volna, hogy az nem érdekel engem, hogy ti megfertőződtetek a bűnnel. Hagylak szépen titeket ebben, nem fertőzöm meg magam. Ugye emlékeztek a Gecsemáné kertre, hogy milyen tusája volt Jézusnak, ahogyan Ellen White is leírja. Nem csak kellemetlenséget élt át Jézus azzal, hogy meg akart menteni, meg akart óvni minket, hanem az életét is odaadta. A Szentírásnak a szemlélete Isten központú szemlélet. És ez az Isten központú szemlélet mutatja meg legtisztábban az önfeláldozásnak az elvét. Biblia olvasása, Biblia tanulmányozása megszenteli a gondolatainkat és a gondolkodásunkat, és segít feltenni azt a kérdést, hogy hogyan tudom a másik ember számára üdítővé tenni a jelenlétemet. Ez ennyire egyszerű. Hogyan tudom az alkalmat is megragadni, megvásárolni arra, hogy Isten igéjét át tudjam adni, az evangéliumot azoknak az embereknek, akik kétségbe vannak esve. Számos emberrel beszéltem sokféle módon arról, hogy most már ki se nyitja a híradót, vagy meg se hallgatja a híradót, mert pánik vesz erőt rajta. Tele vannak van az országunk olyan emberekkel, akiket megtudott ez a vírus és ez a kommunikáció, amit én nagyon rossznak tartok egyébként sok szempontból, meg tudott ijeszteni. Tehát hogyan tudom közvetíteni Isten igéjét, szeretetét, kegyelmét, gondoskodását ebben a mai világban? A Biblia embere nem a saját jogaiból indul ki. Hogyha egyetlen egy mondatot kellene megfogalmaznom a Bibliának az álláspontjával azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyünk ilyen és ehhez hasonló kérdésekben, de gyülekezeti élet bármelyik részére igaz ez. A Biblia olvasó ember nem a saját jogait hangoztatja, hanem a másik embernek a sérülékenységéből indul ki. És azt vizsgálja, hogy a másik embernek hogyan tudna segíteni. Nem azt hangoztatja, hogy jogomban áll így és így cselekedni, így vagy úgy cselekedni, hanem felteszi a kérdést, hogy hogyan szolgálhatnám a másikat. Jézusról így ír Máté: az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, Máté 20:28-ban van, és életét adja váltságul sokakért. Ez az a bibliai elv, amire azt mondhatjuk, hogy teljesen extrém, teljes mértékben ellenkezik mindazzal, amit ebben a világban segít, támpontként találhatnánk meg. Az önfeláldozásnak az elve. És ez kell, hogy uralkodjon a gyülekezetben. Minden kérdésben. Ebben a kérdésben is. Tehát most szerettem volna az elvet lefektetni. És ehhez képest közelítsünk akkor tehát ehhez a kérdéshez. A Szentírás rendkívül világosan elmagyarázza, hogy milyen a felelős hittestvéri magatartás a gyülekezetben, Isten népe között, a szent helyen. Azt olvassuk a Mózes 3. könyve 23. fejezetében, és ott a 3. versben, ezt nagyon ismerjük, az első részét legalábbis, de másikról kevésbé szoktunk beszélni: 6 napon át munkálkodjatok, de a 7. nap a nyugalomnak, és itt a fontos rész, szent gyülekezésnek a napja. Amit én úgy fordítanék le, hogy a gyülekezet nem klub. Nem egy idő eltöltésnek a helye, hanem szent gyülekezés, ahol Isten jelen van, és ahol, ahova én jövök, Isten jelenlétébe jövök. És azt mondja Tehát Isten igéje, hogy minden alkalom, amikor testvérek együtt vannak, azt hogy hívjuk? Igen, Isten tisztelet, szent gyülekezet. Kicsit félünk ettől a kifejezést, hogy azt mondjuk most erre a füredi Isten tiszteleti alkalomra, erre gyülekezetre, ahogyan mi együtt vagyunk, hogy ez egy szent gyülekezet. De Isten egy ilyen szent alkalommá akarja tenni a helyet és az Isten tisztelet idejét, amikor jelen vagyunk. És itt szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon magamnak teszem fel elsősorban, és én így próbálok közelíteni ehhez a kérdéshez. Vajon jogomban áll-e a magatartásommal másokat távol tartani a gyülekezettől? Bármilyen kérdésre rávetítve ezt az elvet. Istennel való találkozás és a szent gyülekezet, gyülekezésnek az alkalmától jogomban áll-e? Erre mindannyian megadhatjuk a választ magunknak. A letelepedéskor egy új helyzet állt elő, mert a Izraelnek a népe elkezdett kacsingatni a moábiták felé, a amoniták felé, ide-oda, isteneik felé, a társadalmuk felé. Mindig tetszett nekik, hogy őnek van egy nagyon dicső királyuk, egy szép ruhába öltözött király, végül nekik is lett királyuk, de nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy Isten mit üzent, az ő saját szavaival mondta el a népnek a következőt. Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 12 és 15. vers. Ha pedig engedelmeskedtek-e végzésnek, a törvényekről van szó, tehát Mózes 5. könyve, 7. fejezet, 12 és 15. Tehát ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, megtartjátok és teljesítitek őket, akkor az Úr, a te Isten is, Istened is megtartja veled a szövetséget és irgalmasságot, amelyet esküvel fogadott még atyáinknak. És itt jön a lényeg, távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyaváját, amelyet megismertél. Nem bocsátja rád, hanem gyűlölőidet sújtja azokkal. Azt mondja, ha megtartjátok a végzéseket, a törvényt, melyik törvényről van szó? Melyik törvénynek a megtartása következtében volt lehetséges az, hogy a betegségek távol maradtak Izrael népétől? Igen, mind a kettő. Az egészségügyi törvények is. Nem? Ezért szoktam mindig csodálkozni azon, amikor mondják emberek, hogy ó, a Bibliának az egészségügyi törvények, azok ilyen régiek, és hogy azokkal nem kell foglalkozni, mit teszünk, mit iszunk, ezek nem fontosak. Hát szerintem az emberi szervet inkább rosszabb lett, gyengébb lett, mint erősebb. És hogyha az alkotója azt mondta, hogy ezzel működik, ezzel az üzemanyaggal működik, akkor ezt kell tennünk. Aztán egy másik ige, Mózes 4. könyvében, az 5. fejezetben, 2. és 3. versében ezt írja, egy nagyon konkrét, ezt emeltem ki, sőt ki is hagytam egy részt, hogy jó lesen az ebéd számotokra. Azt mondja, parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése van, vagy holttest miatt tisztátalan. Akár férfi, akár asszony küldjenek ki. Táboron kívül küldjék őket, tisztátalanná ne tegyék a táborukat, ahogy én közöttük lakozom. Hadd kérdezzem meg, mi történt akkor, hogyha ez az ember nem akart kimenni, vagy vissza akart jönni? Igen. Miért? Hogy ne pusztuljon ki az egész tábor, Izrael népe. Jézus eljött, és minden a kegyelemnek az összefüggésében kezdett el működni. Az, hogy a gyülekezeteinkben ma ilyeneket nem teszünk, és elutasítjuk az inkvizíciónak bármilyen formáját, a sötét középkor inkvizícióját is, ez ezért van. Mert Jézusban nyer megoldást minden bűnnek a kérdése. Ennek a bűnnek a kérdése is. De a gyülekezetnek akkor is el kell mondania ezeket az elveket, ma is a 21. században. Mózes 13. könyvébe, Mózes 3. könyvének a 13. fejezetében pedig a karanténról láthatunk még következő információkat. Ez abban a világban történt, amikor még a sebeket a legjobb orvosi egyetemeken végző professzorok szamár ürülékkel gyógyították. Ébersz papírusz, olvassátok el. Ha van egy tájog a sebe, kezeden, vedd a szent szamár ürülékét és kenj be vele. Nem folytatom tovább, hogy ez pontosan mit jelent. És ebben az időben Izrael népe a mennyei medicinát használta. Én dicsőítem Istent ezért, hogy ő ebben a sötét világban mai nap is világosságot akar adni nekünk ebben a kérdésben, ami, hogyha kinyitjátok a Facebookot, akkor látjátok, hogy nem csak hitetlen emberek, hanem nagyon sokszor hívő emberek is egymást csépelik azért, hogy most kell hordani, vagy nem kell hordani ezt a maszkot, vagy kell-e vigyázni egymásra, vagy sem. Tehát a karantént nem az ANTS-t, nem a magyar állam, nem a kormány találta ki, hanem egy bibliai elv. Egy bibliai eszköz arra, hogy megóvjon minket a betegségektől, és minden, ami ezzel kapcsolatos, ahogyan tudjuk fékezni a járványnak a terjedését, az ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik. A Bibliában van egy nagyon-nagyon itt a 20. század, nem tudom, az egészségügyek hogy emlékeznek rá, hogy a 20. század környékén lett ez igazán nyilvánvalóvá az orvoslásban, addig inkább a gyógyítás történt, de a Biblia már évezredek óta a prevencióra irányítja a figyelmet és teszi a hangsúlyt. Hogyan lehet megelőzni a betegségeket? Nem a gyógyítás, hanem a megelőzés a lényeg. Ugyanezt történt a középkorban is a nagy pestis járványok idején. Azt tudjuk, hogy a pestis járványok végig söpörtek többször Európán, és egészen konkrét információink vannak. Például 1348-ban Konstantinápoly területén naponta 5000 ember veszítette az életét pestisben. Vagy 1603-ban London lakosságának 23%-a veszítette életét szintén a pestisben. Ezt tudjátok, hogy miért volt, mert a legalapvetőbb higiéniai előírásokat nem teljesítették. Most nem részletezem ezeket, mindannyian tudjuk. Egyes beszélések szerint nem jártam, illetve nem találtam információkat róla, hogy mennyire megbízható ez az adat, de hogyha csak fele, akkor is óriási, vagy rettenetes. A Európa lakosságának 75%-át írtotta ki a pestis. Azért, mert nem olvasták a Bibliát az emberek. Mert taláncolták a Bibliát. Nem akarták Isten igéjét tudomásul venni. Azonban volt egy nép, akik között nem aratott a pestis. Tudjátok, kik voltak ezek? A zsidók. Persze, föl is tűnt az embereknek, hogy a zsidókat hogy nem. Biztos ők azok, akik tehetnek erről az egészre, ezért elkezdték üldözni őket. A zsidók egyszerűen fogták azokat az higiéniai elveket, amelyeket Isten igéjében olvastak, gyakorolták, nem teljes mértékben, mert azért közöttük is voltak olyanok, akik meghaltak, de elenyésző volt, minimális volt azoknak a száma, akik meghaltak a pestisben. Egyszerűen azért, mert Isten szent igéjét vették alapul az életüknek a irányításában. Ruhát mostak, kezet mostak, eltávolodtak egymástól, amikor egy olyan időszak volt, hogy bárki megbetegedhetett volna. Voltak maszkok, de egészen más, kellemetlen kinézetű maszkok volt, ilyen csőrös maszkok voltak, erről nem szeretnék beszélni. Ez az az idő volt, amikor a napkirálynak a palotájában 17. században nem volt mellékhelyiség. Vagy amikor ez az az időszak, amikor már a 18. század, amikor Marie Antoinette azzal büszkékedett, hogy soha víz nem érte a testét. Ezzel szemben, ahogyan a Loma Linda Egyetemnek a tudósai, Hubbard és Hales, ha jól mondom a nevét, azt mondták, azt írják le 1984-ben, Mózes egészségügyi kódexe orvosi és tudományos szempontból megbízható, hibátlan pszichológiára és bizonyított személyes higiéniai elvekre alapoz. Mi ezt kezdhetünk azzal a ténnyel, hogy a szép adventi hitünk nem óvta meg a mexikói, angliai, Romániában élő testvéreinket, pedig olyan helyen voltak a gyülekezetben, olyan helyen nem alkalmazták a higiéniai elveket, ahol Isten dicsérték a szavaikkal. Mihez kezdhetünk? Hát ezzel a ténnyel. Hadd hozzam ide nektek Jézus válaszát. Azt mondja Jézus Lukács evangélium a 4. fejezetében. Sátán Jeruzsálembe vitte, az ördög Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állított, ez a 9. verstől van, és azt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le magad innen. Amit átírhatunk jelen helyzetre is, mindenkinek a ítélő képességére bízom, hogy mit helyettesít ide be. Mert meg van írva, angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek meg téged, és tenyerükön hordozzanak, hogy meg ne üsd a lábadat a kőben. És Jézus válasza, megmondatott, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ezért szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogyha megvannak a lehetőségeink ahhoz, hogy megoltalmazzuk az egészségünket, legyen az étkezés, italfogyasztás, a kellő mozgás és minden egyéb, és ezt nem tesszük meg, akkor ezzel kísértjük Istent. A szenvedélyes hit az nem egyenlő a fanatizmussal. Talán, hogyha egy mondatban kellene elmondanom, akkor ezt mondanám. Mert a szenvedélyes hit kész, ha kell az életét áldozni az Úr Jézusért, de nem kockáztatja sem a maga, sem mások életét, ha Isten nem kérte erre. Tehát minden mögött ez van. És ha megengedtek egy személyes bizonyságtételt, nem ezért viselem ezt a maszkot közöttetek szigorúan és következetesen, mert a kormányzat ezt mondta. Vagy főképp nem azért, mert nagyon szeretem, hanem azért, mert titeket szeretlek, és tisztellek, és féltelek. Időseket, fiatalokat. Most már a fiatalokon van a sor, már gyengült, de terült egy kicsit a vírus. Most már a fiatalokat éri el. Igen. Szóval, hogy én ezért. Én nem azt mondom, hogy engem kövessetek. Csak én szeretném elmondani, hogy ezt értettem meg Isten igéjéből. Hogy igen, kellemetlen, de azért, mert szeretjük egymást, megtesszük egymásért. Ez az egyetlen egy oka annak, hogy felvegyük ezt az eszközt, és betartsuk ezeket a szabályokat, mert bizony a másik eset az lehet, hogy nem tudunk összejönni Isten házában. Ez a másik verzió. És én hálás vagyok azért, mert olyan közösségben járhatok, olyan közösségnek a lelkipásztora lehetek, ahol ezt megértették az emberek. És én köszönöm Istennek, hogy ilyen gyülekezet vagytok ti is. És akkor egy ígéretet hadd mondjak nektek. Mert mindezek mögött, az emberi rész mögött, bármit is teszünk emberileg, én hiszem azt, hogy ha Isten nem lenne jelen, és nem oltalmazna minket, akkor fölösleges lenne ez is, az is, bármi. De van egy ígéretünk. Azt mondja a 91. Zsoltár. Aki a fölségesnek oltalmában lakik, a mindenható árnyékában nyugszik. Milyen csodálatos ez, nem? Nyugodtak lehetünk. Béke lehet a szívünkben. Megtettük a magunk részét, amit Isten azt mondott, hogy tedd meg, és nem leszel beteg, És Isten hozzáteszi a maga részét, és nyugodt lehetsz. Azt mondja az Úrnak, te vagy az én oltalmazom, erősségem, Istenem, akiben bizakodom. Mert ő engem, megment engem a vadászok tőrétől, a súlyos veszélytől, szárnyával árnyékot borít rád, tollalja alatt menedékre találsz, pajzs és páncél az ő hűsége. Még aki lesz ellen is. Nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben lappangó járványtól, délben pusztító ragálytól. Van számunkra reménység? Van bátorítás Isten igéből? Ez a kettő együtt. Tedd meg a magad részét, és Isten meg fog oltalmazni. Azt így fejeződik be. Nagyapám mondta mindig, aki a frontról jött haza, a géppuskás volt, és azt mondja, hogy potyogtak mellőle az emberek, de Istennek volt valami terve vele. Később értette meg évtizedekkel később, amikor megismerte az Urat. Ezen esnek el bal oldalad mellől, 10 000 jobbod felől, hozzád semmi sem közelít. Ez egy újabb fordítás, tudom, hogy másképp van a károlyban. Hát ezt szeretném a szívetekre helyezni, és bocsánatot kérek, hogy nem egy emelkedett ige hirdetést hallhattatok, inkább egy ilyen tanítás jellegű ige hirdetés volt ez, de bízom benne, hogy segített abban, segített a tájékozódásban, hogy meg tudjuk érteni, hogy mit miért teszünk. Jó Isten, áldjon meg valamennyiünket, ahogyan az ő igéjét képviseljük a világ előtt. Hogy az emberek, amikor velünk találkoznak, érezzék, hogy Isten van ott. Imádkozhatunk most együtt?
Igen.
Drága atyánk, megköszönjük azt a csodálatos tanítást, amit a te igéd minden napra és minden kérdésre, minden élethelyzetre rejt számunkra. Hálásak vagyunk, hogy gondoskodtál rólunk, nem csak lelkiekben, hanem fizikailag is, hogy nem kell ezt a világot, ezt az életet, ezt a földi életet úgy leélni, hogy jaj, csak vége legyen már, hanem örömmel és boldogsággal élhetjük az életünket egészségben. Urunk, köszönjük, hogy te ennyire véded az életet, hogy neked az élet az első, mert hogyha ez nem így lenne, akkor valamennyien már a bűneink miatt nem élnénk. De köszönjük, hogy elküldted az Úr Jézust, aki megtanít minket erre a kegyelemre. És Urunk, bár csak adnád meg, hogy mindannyian ilyen kegyelmesen, irgalmasan, gyengéden, tapintattal lehetnénk egymás iránt. Taníts meg erre valamennyünket, mindannyiunknak tanulni kell tőled, és mi szeretnénk így kitárni a szívünket, lelkünket és a gondolatainkat te előtted, hogy te igazgasd azt, és üdvözíts minket a te akaratod szerint az Úr Jézusban. Köszönjük, hogy a hátralévő időt ezen a bolygón, ahogyan egyre sűrűsödnek a jelek, abban a biztos tudatban élhetjük meg, hogy nyugalomban és békességben lehetünk melletted, mert te oltalmazol minket. Kérünk szépen, hogy te őrizd meg a gyülekezetünket, gyülekezetünk valamennyi tagját, akik nincsenek itt betegség miatt, vagy más okok miatt, őket is óv meg velünk együtt, ettől a járványtól segíts megtenni a magunk részét. Te adj ehhez bölcsességet számunkra az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.